Sziasztok, Fruzsi vagyok.
Sziasztok, én pedig Ildi. A Válasz az Egyensúly podcastet hallgatjátok, ahol test, lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból.
Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni. Sziasztok! Köszöntünk titeket a Válasz az Egyensúly podcast legújabb adásában. Én Fruzsi vagyok, és itt van velünk ismét Ildi.
Sziasztok!
És van egy vendégünk megint, őt Sebestyén Eszternek hívják, aki természetvédelmi mérnökként végzett, most pedig kommunikátorként dolgozik egy környezetvédelmi non-profit egyesületnél. Szia, Eszti!
Sziasztok!
És a mai témánk az élelmiszerpazarlás lesz. Azért tartjuk fontosnak erről a témáról beszélni, mert az élelmiszerpazarlás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy hát feléljük az erőforrásainkat, amelyekről sokszor azt hiszük, hogy végtelenek, pedig hát sajnos nem sajnos végesek itt a Földön. És viszont az a jó hír, hogy erre nagy ráhatásunk lehet nekünk is, hogy minél inkább környezettudatosak legyünk, és ezért tartjuk fontosnak erről beszélni. És majd azt fogjátok látni szerintem, meg hallani, hogy Eszti nem biztos, hogy egyetért az összes statisztikával, meg magával azzal, hogy számokkal fejezzük ki a problémának a súlyát, viszont én mégiscsak azért gondoltam, hogy mondok nektek egy érdekes dolgot, hogy igazából mennyire is nagy probléma itt az élelmiszer pazarlás. Ugyanis van olyan statisztika, ami azt mondja, hogy globálisan a megtermelt élelmiszerek egy harmadát dobjuk ki évente. Tehát egy harmadát. Ami egy trillió dollár, és érzékeltetésképpen az egy trillió dollárt, hogyha itt leraknánk a bankjegyeket egymás után, akkor az majdnem 155 millió kilométer hosszú lenne, ami nagyobb, mint a Föld és a Napnak a távolsága. Szóval ez így érdekesen hangzik, de akkor egy kicsit egyrészt nézzünk amögé, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, és hogy kell-e aggódnunk-e itt a számok mögött, de még mielőtt erre ezt válaszolnál, arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozz be, mit érdemes róla tudni.
Sziasztok, köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek. Hát nagyon alakban elmondtad, hogy mivel foglalkozom. Jelenleg kommunikátorként tevékenykedem a CEWeb for Biodiversity-nél, ez a CEWeb a Biológiai Sokféleségért Egyesület, ami a közép-európai Dunai régiónak a végül is környezetvédelemmel és biodiverzitás védelemmel foglalkozó non-profit szervezeteit fogja össze egy ernyő szervezetként, és most itt látom el kommunikációs teendőimet két nagyon érdekes szemléletformáló projektben. Sajnos egyik sem az élelmiszer pazarlással foglalkozik, viszont a tudatosság és a környezettudatosság és a szemléletformálás az nagy szerepet játszik mind a kettőben, úgyhogy előszeretettel szoktam munkám során is ezeket a kérdéseket így feszegetni.
Arra gondoltam, hogy azzal kezdjük el a beszélgetést egyrészt, hogy mennyire is nagy a probléma, hogyha nem tudom, hogy ezt idézőjelbe kell rakni ezt a problémát, vagy nem, itt az élelmiszer pazarlás kapcsán, illetve, hogy mit is jelent pontosan ez az élelmiszer pazarlás. Szerintem induljunk innen.
Ilyen számolatokkal azért nem szeretek egyébként dobálózni, mert én saját példából szeretek és szoktam is kiindulni, leginkább így a családi hozományok alapján és megfigyelések alapján szoktam látni, hogy mondjuk mi mennyit pazaroltunk mondjuk annó. Szóval én ebből indulnék ki, tehát külön választanám a háztartásban keletkezett élelmiszer és szerves hulladékot, meg külön választanám azt is, hogy amíg az élelmiszer eljut az asztalunkhoz, addig mennyi keletkezik. A legtöbb hulladék az a háztartásokban keletkezik, mint a szerves és az élelmiszer hulladék együtt. Pontos számot nem fogok tudni megmondani, de hogyha elemezzük a háztartási hulladéknak az összetételét, akkor ilyen, hát én nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen körülbelül 30%-a legalább szerves hulladék. Ami nálam például heti szinten 1-2 kg-ot jelent egy egyszemélyes háztartásban. Ugye ez nem az élelmiszer hulladék, ez a szerves, tehát hogy az ilyen zöldségpucolványok, meg héjak, ilyesmik. Tehát az élelmiszer hulladék, ugye legalábbis az én olvasatomban, meg az én háztartásomban úgy értelmezendő, amikor kifejezetten főtt megmaradt étel kerül a kukába, mert nem tudja megenni mondjuk házi állat, vagy nem lehet máshogy tovább hasznosítani, és nem komposztálható.
De hogyha valaki nem tudja komposztálni, attól ugyanúgy a kukába fog kerülni, mint hulladék.
Így van. Igen, tehát akkor az a kommunális hulladéknak a részét képezi, ami ugye megy a lerakóba, ami nem feltétlenül szerencsés, mert ott nem tud bomlani.
Abszolút. Egyébként tapasztalatban mondom, ez a komposztálás, ez a világ legjobb dolga, tehát hogy tényleg mindenkinek jót teszünk vele, akár hogy a mondjuk legtöbb esetben mondjuk az ilyen társasházaknál nem annyira szokták biztosítani, de mondjuk most már egyre több helyen lehet ilyen kezdeményezést látni, hogy komposztálót helyeznek ki az udvarokra. Ezért sajnos nem várhatjuk el mindenkitől, hogy kis giliszta komposzta nyomuljon azon a lakásba.
Én nem.
Hát nem tudom, én nem biztos, hogy bevállalnám, hogy a lakásban élni.
Van. Szívesen megtanítok bárkit. Nekem most 4 éves a kis rendszerem. Én is óckodtam egyébként tőle, tehát nekünk otthon, mikor még az agglomerációban laktam, akkor ugye volt kertes házunk, és ott kint simán csak így halomra hordtam a kis cuccokat, a kis szerves hulladékokat, az volt a legegyszerűbb kvázi. Ásul egy gödröt, aztán néha megforgatod, azt jó van. ugye a beltéri giliszta komposztáló az egy kicsit macerásabb, meg több gondozást igényel, de nagyon meghálálja. Ez így, hogy most már tényleg így ki tudtam alakítani hozzá a kis eszközrendszert, meg a kis rutint, hogy hogyan viselem gondját, még én picit úgy tekintem őket, mint a házi állataim lennének. Így tényleg azt az 1-2 kilónyi szerves hulladékot halálazán elnyelik. És akkor abból ugye tudok virágföldnek talajjavító komposztot készíteni, meg ugye van a giliszta tea, ami, hát ez így nagyon hülyé hangzik, de akkor elmagyarázom, hogy ez a giliszta, ez gyakorlatilag a csurgalékleve ennek a komposzt dolognak, amit leszűrök, és akkor az ilyen nagyon tömény növényi tápoldat gyakorlatilag ingyen.
Hát akkor neked ezt oktatni kellene, vagy ilyen YouTube videókat csinálni erről, mert szerintem baromira nincsenek képbe az emberek ezekkel a benti komposztálási opciókkal, vagy lehetőségekkel, mert lehet egyébként sokkal többen élnének vele, hogyha kicsit úgymond jobban lennének edukálva.
Szerintem lenne rá kereslet, én csak, hogy azt még így megemlítsem, hogy mennyire pozitív hatása volt rám az Esztinek. Ugye én nagyon sokáig szorongtam ezen, hogy rengeteg hulladék keletkezett ugye ezáltal, mert ugye én itthon főzök, és ugye sok zöldség, növény, és ha bár nem gilisztát, ezt a bokashi komposztot. És már 2 is van, már 2 vettünk, és egyébként vannak ilyen közösségi kertek, például én itt a Józsefvárosban van egy hely, majd szívesen berakom nekik a linkjét, ahová el lehet vinni egyébként a teli.
Itt a második kerületben is van, most már szerencsére, meg a 11. kerületben is tudok, de most már egész sok helyen elindultak ezek a közösségi komposztáló pontok, úgyhogy ez nagyon becsülendő, meg nagyon jó dolog.
És akkor viszont jól értem, Eszti, hogy akkor a te értelmezésedben az élelmiszer, amit úgymond nem tudunk komposztálni, tehát úgymond újra hasznosítani, hanem azt tekintjük úgymond élelmiszerpazarlásnak, vagy ez van azokban a számokban, ami effektív mondjuk a készétel, vagy amit nem ettünk meg, és mondjuk vagy kidobjuk a kukába, vagy lehúzzuk a WC-n. Jól értem?
Nagyjából igen. Tehát ami most jelenleg nálam a kommunális kukába landol, az olyan főtt étel, amit nem esznek meg ilyen vándormacskák, kutyák, vagy nem tudok elvinni menhelyre, illetve olyan penészes, akár citrusfélék, vagy bármilyen, amit mondjuk a komposztálóban nem merek belerakni. Tehát nálam most az élelmiszer hulladék az ez, hogy a kész főtétel, ami már tovább nem hasznosítható, és kukába dobom, meg ugye a maga a szerves hulladék, amit nem merek a komposztba dobni, és ez a kettő adja össze nálam így az élelmiszer pazarlást.
Aha, és akinek esetleg még nincs komposztja, akkor ugye neki még az adja hozzá, amit úgymond ő nem rak bele a komposztba, hanem akkor ugyanúgy mondjuk akár a zöldség, gyümölcsök, tojás, igen.
Bármi olyan elhullott ilyen maradvány, ami tényleg nem tud mondjuk a komposztáló befogadni, akár mondjuk sajtok, különböző feldolgozott élelmiszerek, húskészítmények, ilyesmi, ezek nem igazán tudnak menni, főleg a beltéri komposztba. Ezek mindenképp így növelik ezt a mennyiséget elég masszívan.
Engem az érdekelne, bár erről van véleményem, de most elsősorban te véleményedre vagyok kíváncsi, hogy egyáltalán miért probléma az élelmiszerpazarlás? Tehát most mi van akkor, most, és ezt értsétek jól, tehát ezt direkt idézőjelbe teszem ezeket mind, amikor meg azt halljuk, hogy jó, és akkor mi van, hogyha kidobok hetente fél grill csirkét, meg nem tudom, néha kidobom a rendelt pizzát, meg egyébként mit érdekel engem, hogy Afrikába éheznek, vagy bárhol, megbezzeg az amerikaiak olyan dagadtak, hogy miattuk van az élelmiszer pazarlás, miattuk van a globális felmelegedés, nem miattam, és ezt mind végig idézőjelben mondtam, hogy tehát akkor mi is a probléma?
Hát leginkább ez a hozzáállás, hogy ilyen létezik, hogy én ezeket abszolút ilyen kifogásnak kezelem, szakdogámban is így előszeretettel szenteltem ennek egy teljes fejezetet, hogy az emberi psziché csodálatos olyan szempontból, hogy mindenféle dolgot elkövetünk és kitalálunk magunknak, hogy ne kelljen felelősséget vállalni, és át tudjuk hárítani másra a problémát. Alapjáraton, hogy miért probléma az élelmiszerpazarlás, vagy úgy általánosságban a fogyasztói társadalomban bármilyen dolognak a fölösleges felhalmozása, és ezzel együtt kidobása, tehát pazarlása, az leginkább ez, hogy azt gondoljuk, hogy megtehetjük. Tehát, hogy nincsen semmiféle tisztelet és tudatosság az alapanyag, a nyersanyag tekintetében, sem annak az irányába, hogy ez mennyi erőforrást igényel elkészíteni, szállítani, eljutatni a fogyasztóhoz. Tehát, hogy így az embereknek nagyon kényelmes az, hogy bemennek a bármelyik nagy üzletláncba, és felemelik a többszörösen feldolgozott élelmiszert a polcról, és eszükbe sem jut belegondolni, hogy az mondjuk lehet, hogy egy fél évvel ezelőtt még, hát nem is boldogan, de mondjuk röfögött valahol, és hogy arra várt, hogy mondjuk a hústermékek esetében, hogy így erre a célra őt leöljék, vagy nem tudom. Tehát, hogy így most ez mondjuk a hústermékek, itt megint akkor a vega-vegán témakör is bekerülhet ugye a témák közé, viszont azt tudom, hogy ti ebben sokkal szakavatottabbak vagytok. Úgyhogy ez inkább ilyen morális kérdéskör szerintem, de az alapprobléma inkább ez, hogy egyszerűen nem tiszteljük azt a terméket, mint alapanyag, és ugye emiatt nincsen értéke. Szóval így nagyon sok aspektusból vérzik ez a dolog. Tehát egyrészt a hulladék, bocsánat, tehát az élelmiszer önmagában nagyon sok ponton összefügg akár a klímaváltozás kérdéskörével, a hulladék kérdéskörével, meg az egészség kérdéskörével is, és ezek így oda-visszahatnak egymásra. Tehát azáltal, hogy mi pazarlunk, és erőforrásokat felhasználunk, és többet veszünk ki a rendszerből, mint amennyit vissza tudunk termelni. Most itt értem azt, hogy például azzal, hogy a komposztot kivesszük a rendszerből, és nem forgatjuk vissza a talajba, hogy ez milyen problémákat tud okozni. Szóval, hogyha mindent olyan szempontból vizsgálunk, hogy ez egy körforgás, és hogy elméletileg a természetben nincsen hulladék, mert minden hasznosul, akkor hát ilyen szempontból szerintem én azt gondolom, hogy magától értetődik az, hogy ha többet veszünk ki a rendszerből, mint amit így vissza tudunk rakni vagy forgatni, az előbb-utóbb egy olyan állapotot eredményez, ami nem fenntartható, tehát hogy sérülni fog az a rendszer, amit ellát mondjuk. Ez esetben az élelmiszerellátás megborul. Tehát most nézzük csak meg elég a Covid-nak az első hulláma, hogy mindenki majd beszart, hogy úristen, üresek a polcok. És ez csak, hogy mondjam, tehát hogy így szeretjük azt hinni, hogy tényleg minden végtelen és bőség van, de hogy így emögött nagyon komoly logisztikai szervezés is van, hogy nekünk az a látszatunk meglegyen, hogy bőség van, és minden van, és van spanyoleper, és banán, és kiwi, és minden. De hogy mondjam, tehát itt megint visszakanyarodnék arra a problémára, hogy addig, amíg a létfenntartásunk fedezésére a meglévő, vagy a szükséges mennyiségű és minőségű dolgoknál sokkal többet veszünk ki a rendszerből, mert megtehetjük, mert nem gondolunk bele, mert én most így pont leszarom, hogy Afrikába éheznek, meg jönnek azok a kifogások, amiket említettél idézőjelben az elején, akkor így, tehát hogy nagyon sok szempontból így morálisan is megrecsen a rendszer, így fizikálisan is, mert tényleg az ellátási lánc is így borul, tehát hogy nagyon törékeny ez az élelmiszerellátási lánc jelenleg, és hogy én azt gondolom, hogy ez olyan szempontból probléma, hogy így gyakorlatilag iszonyat kiszolgáltatottak leszünk, és én emiatt hiszek abban, hogy a jövőben az élelmiszer önrendelkezésnek nagyon remélem, hogy nagyobb tere lesz, meg az extenzív kisgazdálkodásnak és a biogazdálkodásnak, mert én azt gondolom, hogy az élelmiszer önrendelkezés, meg az élelmiszer biztonság, akár a városi lét fenntartása, az nagyban függ attól, hogy a vidék milyen állapotban van. És hát jelenleg Magyarországon viszonylag szar állapotban van.
Hogy azt hogy tudjuk definiálni, hogy mondtad, hogy élelmiszer önrendelkezés? Az mit jelent?
Hát leginkább ez, hogyha van egy kertem, van egy termő talajjal ellátott kis terület, ahol én tudok gazdálkodni, akkor ha én azt fűvel bevetem, az is pazarlás. Leginkább így tudnám megmondani.
De miért?
Hát mert hogyha van lehetőséged azt a területet élelmiszer termelésre felhasználni, akkor az viszont pazarlás, hogyha drágán fenntartott gyepet tartasz rajta, amit locsolni kell, amit nyírni kell, és hogy nem termel neked semmit az esztétikai dolgon kívül.
Nem is gondoltam volna. Én ilyenre pont nem gondoltam volna, hogy ez is benne lehet.
Hát ez az én olvasatom, tehát hogy nekünk ugye úgy volt kertes házat, tehát nekünk volt konyha kertünk. És hogy én most már több mint 4 éve Budapesten élek, és megpusztulok. Tehát, hogy így az, hogy nincsen itt földterület, tehát, hogy a balkonládába el lehet bohóckodni, de abból nem feltétlenül tudsz magadnak olyan mennyiséget, bár erre is láttam már példát, hogy valaki így megtermelte magának a kis betevőjét. Szóval nem lehetetlen, de hogy én most azt gondolom, hogy én nekem magamnak. Most így elkezdhetnék szórakozni ilyen hidropónikus, mert a szekrénybe elrejtem a kis lámpácskáimat, és akkor ott salátát, meg mikrozöldeket termesztek, csak nem mindegy, hogy mennyi erőforrást kell belerakni ahhoz, hogy ugyanazt a terményt meg tud termeszteni, mint hogyha mondjuk elhinted a földbe, és akkor csak vársz.
Az lenne a kérdésem, mert engem is nagyon foglalkoztat, főleg a Covid óta, bár előtte is, de most azóta nagyon, hogy ugye én Budapesten élek a belvárosba, és pont amit mondasz, azt éreztem, hogy nagyon kiszolgáltatva vagyok az Aldinak, nevezzük nevén, és ha bár nem rohantunk WC-papírért, meg ne, most azért nevetek, bocsánat, senkit nem akarok megsérteni, csak hogy nem érezt, valahogy volt egy bizodalmam, na, inkább úgy mondom ebbe az ellátási láncba, holott, ugye, ahogy te is mondtad, eléggé törékeny, de hogy mégis akkor nekem az a kérdésem, hogyha kezdhetjük ezzel, hogy én mit tehetek, vagy azok a hallgatóink, akik mondjuk nem rendelkeznek kerttel, hogy ezt a kiszolgáltatottságot legalább valahogy csökkentsük, ha nem is megszüntessük.
Szerintem most azzal kezdeném, hogy én miket csináltam, és akkor hozzáteszem azt, hogy így ezek milyen élethelyzetben mit hoztak, vagy milyen pozitív hozadékai voltak, és aztán, ha gondoljátok, akkor át tudunk térni így ilyen gondolatkísérletek mezeire is, hogy milyen ötletek vannak, és akkor ez hogyan lehet ezeket megvalósítani. Szóval így az elmúlt 7-8 évben nagyon sokféle életterületem volt, mert így laktam kollégiumban, laktam több emberrel együtt, laktam egyedül, laktam kertesházban, laktam panellek tetején, stb. Stb. Tehát, hogy minden ilyen életszakaszomban valahogy sikerült így egyre nagyobb teret nyerni ennek a gondolatnak, hogy élelmiszer, energia önrendelkezés, leginkább, hogy minél kevésbé legyek kiszolgáltatva egy olyan rendszernek, ami nagyon instabil és túlterhelt. És hogy nekem például az első lépések azok ez volt, hogy minél inkább megismerjem önmagamat, meg az igényeimet, így testileg, fizikálisan, és hogy elgondolkodni azon, hogy hogyan tudom ezeket a legegyszerűbb forrás, legegyszerűbb és legtisztább forrásból beszerezni. Ha ez most éppen a legközelebbi Aldi volt, akkor az Aldi volt, de akkor megnézni, hogy azon belül hogyan tudok olyan döntéseket hozni, ami a lehető legtöbb kritériumomnak úgymond megfelel. Szívesen kitérek ezekre a kritériumokra is. Tehát, hogy nekem nagyon, tehát mondjuk, ha csak kifejezetten az élelmiszerre gondolunk, akkor én nagyon fontosnak tartom, hogy minél kevesebb összetevőt tartalmazzon, minél kevésbé legyen feldolgozott, minél kevesebb tartósítószer legyen benne, vagy hogyha van benne tartósítószer, akkor minél természetesebb tartósítószer legyen, ne tartalmazzon sok cukrot például. Mindemellett így tökre törekszem arra, hogy szezonális legyen, mert a szezonális akkor az valószínűleg, tehát hogy a szezonális is közelről jön, tehát hogy így nem spanyol lepelés társai, illetve minél kisebb utat tegyen meg a termesztő és az asztalom között. Ez a farm to fork mozgalom, nem tudom mennyire van meg, vagy nem is mozgalom, inkább ilyen, de végül is mondhatjuk mozgalomnak, hogy ez a minél inkább lerövidíteni az élelmiszerláncot, tehát hogy a termelőtől az asztalig minél rövidebb legyen az eljutási idő is, tehát a frissesség szempontjából, meg logisztikai szempontból is, illetve gazdasági aspektusból is, hogy ne járjon szarul a termelő, és igenis megérje élelmiszert előállítani, mert ugye az is elég nagy probléma, hogy így a gazdák nagyon szarul járnak a köztes szereplők megjelenésével. Milyen? Ja, igen, ha már itt vagyunk, akkor ugye a hulladékkal is összefügg, mert hogy minél kevésbé legyen csomagolva. Szóval amikor ezeken az aspektusokon gondolkodom, hogy milyen elvek szerint hozok döntést, ha élelmiszerről van szó, akkor nagyon sok esetben előjön ez a hármas döntés, hogy minél kevesebbet utazzon, ezáltal a klímaváltozás hatásait lehet mérsékelni, minél kevesebbet legyen csomagolva, ez is szintén a, hát ha már így a hulladék témaköréről beszélünk, minél kevesebb olyan adalékanyagot tartalmazanak, ez meg az egészség témaköre, tehát megint vissza lehet térni erre a három fő aspektusra, ami alapján egy egész jó horgonypontot lehet magadnak így felállítani ilyen szempontrendszer szintjén. Akkor ez végül is az első lépés, ha úgy vesszük, hogy a tudatosságnak a növelése, hogy az, tehát hogy mennyire van szükségem, hogyan tudom azt beszerezni, hogy ennek a három aspektusnak a szempontrendszer, tehát a három aspektusból felépített kis szempontrendszeremnek megfeleljen, és hogy ne legyen ultraszívás beszerezni. Tehát, hogy az én erőforrásaimat se pazaroljam közbe, tehát se a pénzem, se az időm, se az energiám ne kerüljön offra, csak amiatt, hogy megpróbálok egy nem csomagolt, nagyon helyi, nagyon öko-ezó bió valamit beszerezni, mert hogy valamelyik oldalon biztos, hogy kell áldozni, de én nem szeretem ezt a szót használni így a környezettudatossággal kapcsolatos döntések szempontjából, hogy áldozatot hozni, mert ez nem hülyeség. Én azt gondolom, hogy észszerű cserékről van szó, és hogy mindig van mindennél egy zöldebb megoldás, szóval, hogy így mindig érdemes keresni, és hogy nem szabad megelégedni azzal a jelenlegi megoldással, mert hogy lehet, hogy egy év múlva van egy sokkal hatékonyabb, és tényleg sokkal környezetbarátabb megoldás. Ugye ezeket a köröket érdemes újra lejátszani bizonyos időközönként.
Szuper támpontokat mondtál, Eszti. Nagyjából ezek mentén próbálok egyébként én is gondolkodni, és tök jó, hogy mondtad most, hogy Hát olyan nincs, hogy szinte 100%-ig megfeleljen minden döntési alapnak, tehát valahol tényleg áldozni kell, és legtöbb esetben sokszor a csomagolás, legalábbis az én esetemben, de hát na ez van. Arra akartam még reflektálni egyébként, hogy az is probléma szerintem, hogy az ilyen amikor egy ilyen döntési mechanizmus alapján próbálunk vásárolni, akkor az sajnos anyagilag a legtöbb esetben több pénzt jelent. Tehát ha például most megnézzük a szezonális dolgokra reflektálva, mondjuk a magyar epret, ami kb. Pár hete, vagy nem tudom, egy hónapja, vagy másfél hónapja kapható itt, legalábbis itt, ahol én élek, Veresegyházon, kétszer annyiba kerül, mint mondjuk egy spanyol vagy egy görög eper. Na most egy átlag fogyasztó ezt nem teheti meg feltétlen, főleg egy nagy családos, hogy ezt megvegye, hogy ilyenkor szerinted egyébként mi a megoldás, hogy akkor mondja azt, hogy nem baj, akkor nem eszek eperet, hanem eszek helyette mást, hanem, vagy pedig mondja azt, hogy igen, most én áldozok ennek, és akkor, na hát akkor majd nem tudom. Tehát ilyenkor mindig ilyen fura ez a helyzet egyébként.
Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy ha már, tehát, hogy ha már a szezon, tehát ha már a szezonális termék, teszem azt az eper a szezonjában is mondjuk kétszeres áron van, tehát hogy az azért így szerintem eléggé elgondolkodtató, mert hogy ennek nagyon sok köze van ahhoz is, hogy milyen az idény, tehát hogy az időjárás lesz szempontjából is.
Nem nagyon rossz
meg,
most.
Hogy mennyi erőforrás azt az epret megtermelni. Szóval, hogy minden évben változik az árral, de hogy van azért ennek is egy határa. Én szerintem ilyenkor a legjobb döntés az, amikor olyan döntést tudsz hozni, amivel el tudsz számolni. Tehát, hogy mindig az egyensúlyra való törekvés az, hogy én most azt mondom, hogy jó, ez lehet, hogy ez az eper csomagol van, és Spanyolországból jön, de mondjuk a másik oldalon, akkor most megnézem, hogy ennek milyen hatásai vannak, és cserébe mondjuk egy hétig tömegközlekedek. Vagy most csak mondtam valamit hasraütésszerűen, tehát már vannak ilyen ökolábnyomszámláló valamik, amik így megközelítőleg tudnak abban segíteni, hogy melyik döntésed milyen hatással van mondjuk a klímaváltozásra, teszem azt. És az ökolábnyom, meg a kibocsátás számlálás az egy egész jó indikátor szám. Nyilván, tehát ez kb. Olyan, mint amikor kalóriát számlálsz, tehát nyűg, de hogy egy idő után így tudod majd azt, hogy az egyes döntéseid azok milyen következményekkel járnak. És szerintem ennek a képessége, hogy ezt fel tud mérni, hogy én mondjuk azáltal, hogy azt mondom, hogy lehet, hogy 2000 forint egy kiló eper, de akkor mondjuk nem eszek belőle idén annyit, az is egy megoldás, meg én például azt szoktam ilyenkor, hogy így elszámolok magam, hogy tényleg szükségem van arra az eperre, hogy tudok-e olyat venni, ami mondjuk fagyasztva van, és mondjuk akkor a friss eperről lemondok idén, vagy tudok-e máshonnan beszerezni, akár adott esetben egy közvetlenül termelőt támogatva. Tehát is szerintem azért így valamilyen szinten, hiába a városban vagyunk és ki vagyunk szolgáltatva, azért vannak lehetőségeink, tehát szerintem ez fontos tudatosítani, hogy azért így, tehát ja, hogyha nem a helyszínen kell döntést hoznod, mert előtte utána tudsz járni, akkor azért így sokkal szélesebb a cselekvési paletta, úgymond, hogy miket lehet.
Igen, és nagyon jót mondtál, és még ezt, ha ezt a témát be tudnánk hozni, hogy vannak olyan termelők, akitől direktbe meg lehet rendelni, mondjuk akár előre egy évre, hogy nem tudom, 5 kiló epret szeretnék, 10 kiló banánt, banánt pont nem, de 10 kiló krumplit, és nem tudom, 3 kiló almát, vagy 100 kiló almát, teljesen mindegy, ugye ő ezt kitermeli nekem, én ezt kifizetem neki, és viszont, hogyha olyan a termés, vagy olyan az időjárás, hogy mondjuk ez nem sikerül, akkor közös a felelősségvállalásunk. És ez szerintem, és ennek majd biztos van neve is, amit itt megpróbáltam körbenyökögni, de ez például szerintem egy nagyon jó opció lehet. Nem tudom, erről mit gondolsz?
Abszolút, abszolút. Egyébként ezt úgy hívják, közösség által támogatott mezőgazdálkodás, vagy CSA, Community Supported Agriculture, és hogy mostanában már egész sok helyen felütötte a fejét, vannak különböző kosárközösségek, tehát van olyan is, amikor nem vagyok szakavatott, de hogy amit így összeszedtem így magamnak, mert én is szeretnék majd egy idővel csatlakozni egy ilyenhez, csak egy hős háztartásként nem feltétlenül éri meg. De vannak olyan lehetőségek, amikor heti szinten összeállított kosarakat vásárolsz meg, és akkor úgy támogatod a termelőt, meg van olyan lehetőség is, amikor egy egész évadra, vagy egy szezonra leszerződsz, és befizetsz bizonyos összeget, és azért te folyamatában kapod a szezonális terményt. Ezek nagyon jók, viszont a városi léthez, meg a városi kvázi bőséghez hozzászokott háziasszonyoknak azért kicsit idő átállni arra, hogy akkor most csak ezen a héten retek van, hagyma, meg saláta, és hogy, tehát, hogy mondjam, tehát hogy az, hogy az ilyen szezonális recept gyűjtemény kialakuljon, azért ott egy szezont végig kell nyomni, szerintem az ember megszokja, mert lehet, hogy ha mondjuk egy héten van 10 kiló epred, akkor azt a 10 kiló epret neked orba szájba az kell lenni, és mindenféle kreatív módon felhasználni, mert tönkre fog menni, meg kell tanulni tartósítani, meg kell tanulni tárolni, kell hozzá tanulni egy csomó receptet, amivel fel tudod használni, a lehető legkülönfélébb mit tudom én, menüsort kialakítani vele, hogy akár salátába belerakod, meg süteménybe belerakod, meg tehát mondjuk jó példára a cukini, hogy akkor az lesz a tésztán, az lesz a muffinba, az lesz a smoothieba, az lesz a levesbe, meg az indiai raguba, tehát hogy akkor azon a héten mindenben cukini lesz. És ez például szerintem egy tök jó gyakorlat, de azért lássuk be, hogy azért ehhez át kell állni. Tehát ez egy kicsit másabb fajta gondolkodást igényel, de szerintem egy fantasztikus kezdeményezés. Egyébként majd küldök nektek linket, amit megköszönöm, hogyha így megosztotok, mert szerintem tök fontos resource, hogy a Tudatos Vásárlók Egyesületé te minden évben összeszedi ezeket a közösségi mezőgazdálkodós helyeket, ahova lehet csatlakozni, mert nekik van egy külön programjuk is erre. Úgyhogy ezt már mindenképp megosztanám, mert szerintem tök jó hírforrás, vagy ilyen tudásforrás. A másik meg, amit mondtál, hogy a banán nem biztos, hát röhögni fogsz, de hogy erre is vannak már megoldások, úgy hívják, hogy gyakorlatilag örökbe fogadsz egy banánfát. Ennek is majd el fogom küldeni a linkjét. Fantasztikus kezdeményezés, mindenfélét örökbe lehet fogadni. Tehát, hogyha neked éppen avokádót akarsz enni, akkor örökbe fogadsz egy avokádófát, és megkapsz 4 kg avokádót, amikor leterem. És akkor az nem Dél-Amerikából jön, hanem Spanyolországból mondjuk. És akkor egy közvetlenül a termelőt támogattad, és akkor az még mindig jobb. Igaz, hogy szállítják, De hogy akkor nem a Dél-Amerikában éhbérért dolgoztatott maffia által kiszipolyozott emberek verejtékén ide szállított avokádót fogod megvenni 200 forintért. Szóval, hogy ott van egy ilyen morális értéke is a dolognak, hogy akkor valami jót tudsz támogatni. Nyilván ezeknek akár a közösségi mezőgazdálkodásnak, vagy ennek a faörökbefogadásnak is van egy többletköltsége, de itt bőven megtérül azáltal, hogy tudod, hogy tényleg egy olyan ügyet támogatsz, ami kézzel fogható. A másik meg, hogy ez a többletköltség, ez most még lehet, hogy nem érzi az ember, de ha minőségi élelmiszerre és alapanyagra költi, akkor ez majd az orvosi költségeinek a csökkentésében fog visszaköszönni, lehet, hogy 20 év múlva, mert nem kell a fizetésének a jelentős százalékát arra költeni, hogy a 20 éven keresztül minden reggel párizsi zsömlén élő emberkének a vastag bérrákja elburjánzik. Most ez nagyon csúnya volt, bocsánat, de hogy azért itt fontos látni az összefüggéseket is, hogy a minél tisztább étkezés az az egészséget is támogatja, és emiatt nagyon sok szempontból tud költségcsökkentés is lenni.
Ó, azt nagyon köszönöm, hogy behoztad ezt a perspektívát is, mert szerintem ezt elfelejtjük, hogy sokszor a rövid távú nyereségért ugye mit áldozunk be hosszú távon, és egyrészt igen, pont ugye ez az egészség, ez egy tipikus példája, hogy igen, lehet, hogy havi szinten plusz, csak hasonló ütök 20 ezer forinttal többet fizetünk ki erre, de mondjuk lehet, hogy az 30 év múlva, vagy 20 év múlva, vagy 5 év múlva egyébként teljesen mindegy, mondjuk meg fog térülni abba, hogy mondjuk nem kell gyógyszert szednünk például.
Ez mondjuk szerintem egy fontos aspektus, mint kiemeltél, hogy az a baj, hogy jelenleg ezt a 20%-ot nem biztos, hogy a magyar átlag ki tudja termelni. Tehát ez egy fontos tényező, hogy az olcsó éle, olcsónak tűnő élelmiszer, az mitől olcsó, és hogy itt meg szóba jön a minőségi éhezésnek a kulcs motívuma, hogy most attól még, hogy én 200 forint, most megint a párizsit tudom csak felhozni, bocsánat, amúgy imádtam a párizsit, ne szó se róla. Szerintem ez nagyon fontos, akár ilyen szociológiai, meg gazdasági összefüggés is, ami így az élelmiszerrel kapcsolatos, hogy itthon, tehát hogy így tényleg kvázi, most erre viszont tudok hozni pont statisztikát, hogy így Magyarországon így 900 ezer embernek kb. Napi szinten nehézséget jelent, hogy megfelelő mennyiségű minőségű kajához jusson. Tehát ez egy komoly válság, hogy így tényleg minden tizedik embernek ez probléma. És hogy az, hogy nem jut hozzá olcsón jó minőségű élelmiszerhez, ez így az elosztási rendszernek is, meg leginkább az ilyen szociális rendszernek is hát hiányosságait. És hogyha teszem azt, ezek az emberek ugyanúgy a megvásárolt, nem jó minőségű, meg nem elégséges mennyiségű ételnek még x százalékát ki is dobják valami miatt, hát az meg még én egy olyan ördögi kör, amivel szerintem nagyon érdemes lenne foglalkozni, hogy ez mitől van, és hogy hogyan lehet lépéseket tenni ennek a mérséklésére.
Egyébként szerintem sokszor az is nehézség itt, ha már a minőségi étkezésnél járunk, hogy sok esetben az emberek nem tudják, mi az, hogy minőségi. Tehát egyrészt ott van a nagyon jó kis branding a legtöbb egészségtelen kaja mögött, tehát a csodálatos gasztropszichológiának köszönhetően nagyon sok dologra el van adva, hogy minőségi, de valójában baromira nem az. Másrészt meg az ember tényleg úgy dönt, hogy jó, nincs elég pénzem, vagy nincs sok pénzem, de szeretnék kicsit egészségesebben élni, azt se tudja, hogy hol kezdje. Tehát, hogy tényleg annyi az információ.
Hát meg egymásnak ellent mondanak.
Így van, teljes mértékben, így szerintem az emberek nagyon nehéz helyzetben vannak. Nekem egyébként még ezt az lenne a kérdésem, már korábban megszerettem volna kérdezni, csak nem került rá sor, hogy említettük itt a Covid alatti pánikot, amit igen, én is tapasztaltam itt a helyi Lidőben, meg mindenhol, hogy szerinted egyébként fennállhat-e, csak tényleg saját véleményedre vagyok kíváncsi, fennállhat-e az esélye annak, hogy kifogyunk élelmiszerből? Tehát jöhet-e olyan szituáció, amikor azt mondja, úgy megyünk be a Lidőbe, hogy pakker, tényleg nincsen kaja 2 hétig, mert nem találunk semmit, mert kifogytak a polcok.
Hát én alapjáraton elég szorongós típus vagyok, meg kicsit ilyen prepper is, tehát hogy mindig a legrosszabb katasztrófákra készülök fel mentálisan. Tehát, hogy ilyen szempontból engem a Covid így pont azért eléggé így az elején megviselt. De aztán valahogy egyébként Fruzsihoz csatlakozva nekem is jött egy ilyen megnyugvás valahogy, nem tudom, hogy honnan, hogy bízhatok ebben a rendszerben, de ezzel párhuzamosan elindult ez a gondolat is, hogy viszont én nagyon kiszolgáltatva érzem magam, úgyhogy én most így abszolút elkezdtem lépéseket tenni annak az irányába, hogy az élelmiszer önrendelkezést így megalapozzam így saját magamnak, meg a jövőbeli családomnak, ha lesz. Úgyhogy mi most így konkrétan egy 280 négyzetméteren elkezdtünk így gazdálkodni, többünkkel összeálltunk, ilyen próbakert, ilyen permakultúrás próbakertnek, de ez nem válasz a kérdésedre. De én abszolút tartok tőle, hogy így a vízellátással és az élelmiszerrel előbb-utóbb problémák lesznek. Mert hogy fenn lehet tartani ezt a látszatot, hogy bőség van, csak milyen áron. Tudod, hogy honnan veszel el a másik oldalból, meg hogy így ezt egy darabig lehet csinálni. Mert én például így, én úgy vagyok vele, hogy pont leszarom, hogy nem lesz banán, meg spanyol eper a polcokon, de akkor legyen biztosan a szezonális zöldség, meg gyümölcs a hazai fajtákkal, meg a hazai szuperfoodokkal, mert most így az, hogy most van csia maga a boltokban, tök jó, csak pont leszarom. Tehát, hogy így, na, bocsánat, csak hogy nekem ez így annyira ilyen háklim, hogy így olyan trendeken lovagolunk, meg olyan dolgokat hájpolunk, amikor így a helyi, tehát a vidéki emberek, akik ezeket meg vérbelejtékkel megtermelik, hát hogy így tök sokszor ilyen méltatlan körülmények közé szorulnak, hogy a munkájukat így megveszik, semmibe veszik, és akkor ilyen tök alacsony, megalázó áron átveszik tőlük, és nem tudom hányszoros profittal meg továbbadják, tehát hogy én így, én nem tudom, egyébként tökre tisztelem az összes olyan élelmiszertermelőt, aki még így nem ment az utcára emiatt, hogy így, hát mit képzeltek amúgy. Na mindegy, szóval...
Lehet, hogy ezt kéne.
Hát amúgy meg, hát én azt gondolom, hogyha ezzel nem, tehát hogyha ha így belegondolsz józan paraszti észre, hogy az egészséges élelmiszer drágább, mint az olcsó szar szemét, aminek semmilyen, hogy mondjam, semmilyen olyan összetevője nincs, ami a testednek tápláló, de inkább élvezeti érték. De hogy engem az így nagyon-nagyon felháborít, amikor tényleg az, hogy én tényleg mondjuk szeretnék mondjuk egy színhúshoz hozzájutni, ami nincsen vizezve, színezve, antibiotikumozva, és akkor a gatyám rámegy. Mondjuk nekem még pont így az ilyen gluténmentes, meg egyéb mindenmentes cuccok miatt így alapjáraton is rámegy a gatyám a kajára, de hogy én vagyok olyan helyzetben, meg kvázi, hát így kicsit belekényszerítettem magamat egy olyan helyzetbe, hogy így keressek annyit, hogy a kaján ne kelljen szoronganom, de ez mondjuk egyetemista koromban abszolút probléma volt, hogy én így zacskós levesen éltem, csak hát az egészségem meg ráment. Tehát, hogy most meg azt a pénzt, amit megkeresek, azt meg orvosokra, meg a minőségi kajára költöm, ami meg, hát így jó, már megtehetem, de közben meg borzasztóan frusztráló, mert hogy ez is kicsit ilyen ördögi kör.
Akkor ha jól értem, akkor te véleményed szerint, és egyébként nekem is ez a véleményem vagy érzésem, nem tudom ezt, hogy kell fogalmazni, de hogy lehet arra esély, hogy akár a jövőben, és most ne úgy értsétek, hogy holnap után zombi támadás lesz, és nem tudom, itt kitör valami élelmiszerháború, tehát nem akarunk Isten őriz senkit sem megszorongatni, vagy hogy emiatt rosszul érezze magát, de hogy lehet arra esély, hogy mondjuk ez a lánc, ez a idézőjelben lehet, hogy csak idézőjelben stabil rendszer, egyszer valahogy összerodjan, és nem árt, hogyha egyrészt ezzel tisztában vagyunk, hogy bizony ez nagyon nagy, tehát hogy nagyon kiszolgáltatottak vagyunk itt az élelmiszer kapcsán, de hogy ne pánikoljunk, hanem hogy kezdjünk el azon gondolkozni, hogy milyen alternatív megoldások lehetnek, vagy nem is alternatív, hanem megoldások lehetnek arra, hogy akár az élelmiszerpazarlást csökkentsük, akár azt, hogy a mi minőségi élelmiszerhez való hozzájutásunk hogyan tud fejlődni, és ez nem azt jelenti, hogy akkor holnaptól kezdve csak a csomagolásmentes boltba kell csiamagot rákcsálni, és hozzá szűrt vizet, hanem hogy bizonyos lépéseket kezdjünk el tenni, és már az is egy lépés, hogy még ilyen beszélgetést hallgat valaki, vagy ilyen témákban.
Felderíteni a lehetőséget, meg kicsit igazából szerintem itt a tudatosság a kulcs, hogy a szemléletet formálni azáltal, hogy én megnézem, magamba nézek, hogy tényleg nekem mire van szükségem, és azt hogyan tudom úgy megteremteni, vagy előteremteni, hogy nem a jelenlegi rendszerre támaszkodom, hanem megnézni, hogy milyen alternatívák vannak. Tehát, hogy így például az, hogy nem is kell ezeket ilyen puccos névvel illetni, hogy közösség által finanszírozott mezőgazdálkodás, mert elég, hogyha mondjuk, mit tudom én, te mondjuk Budapesten élsz, de van egy nagymamád valahol vidéken, akinek van egy kertje, akkor ez már egy olyan kapcsolódási pont, amit ki lehet aknázni. Vagy hogyha nincs ott mondjuk a nagymama, de mondjuk valaki a rokonságból vidéken lakik, és ott vidéken van valaki, aki ezzel foglalkozik, akkor ott már van egy kapcsolat. Tehát ez a közösségben való gondolkodás, hogy így közösségen belül megkeresni, hogy kinek van olyan terménye, amire nekem szükségem van, és én mit tudok adni cserébe, akár cserebere alapon, tehát nem muszáj pénz alapon mozogni, az egy szerintem egy tök fontos ilyen kiindulási pont lehet. Tehát én mindenképp azt gondolnám, hogy első lépés az abszolút az önvizsgálat, hogy hol vagyok most, nekem mire van szükségem, honnan tudom beszerezni, mennyit vagyok hajlandó áldozni, úgymond, vagy cserélni érte, és hogy így ezek így minél tisztább forrásból, minél kevesebb kárt okozva önmagunknak, meg a környezetnek tudjon az asztalunkra kerülni. És utána még nagyon sok ponton el tud úgymond csúszni, de az élelmiszer pazarlás megelőzése az abszolút ezen múlik, hogy én megtervezem, hogy mit fogok és mennyit enni. És hogyha esetleg mégis rosszul tervezem és több marad, akkor azt meg tartósítani, lefagyasztani, átdolgozni, kutyának adni, vagy nem tudom, most lehet, hogy sokan felszisztennek, de hogy, tehát, hogy így csak megnézni, hogy milyen lehetőségeim vannak, és nem a leglustább, legegyszerűbb megoldással kidobom a kukába. Vagy hogyha kidobom a kukába, akkor elgondolkodok rajta, hogy akkor annak mi lesz a sorsa, mert sokan nem tudják, hogy akkor ez megy ugye a szeméttelepre, és ott konkrétan, hogyha a szeméttelep mondjuk nem EU-konform szabványok szerint van létesítve, akkor az komoly ilyen. Maga az, hogy ez a szerves anyag próbál bomlani egy olyan helyen, ahol nem feltétlenül vannak lebontó szervezetek, és inkább rohad, akár így veszélyeztetheti is mondjuk a szeméttelepet, mert hogy a bomlástól, vagy a bomlás közben, ha felszabadul metán, akkor az kb. Lángra tudja lobbantani egy 40 fokos nyári napon az egész telepet. Viszonylag, mindegy, egy FKF-es ilyen előadás során hallottam ilyesmit. Szóval érdemes utána nézni, hogy a hulladéknak mi lesz a sorsa. Nyilván ez is erőforrás részedről, hogy akkor utána olvasol ilyesminek, de tehát így, hogy mondjam, tehát szerintem a legfontosabb lépés az, hogy kivegyük a segünkből a fejünket, most csúnya szóval élve, és hogy igenis nézzünk körbe. Mert lehet így ilyen, hogy mondjam, szóval így el lehet játszani, hogy minden rendben van, de amúgy így nincs, és egyre kevésbé lesz, és hogy szerintem nem tehetjük meg azt, hogy éljük a kis világunkat, és ilyen a fent említett idézőjeles mondatokat puffogtatjuk, status quo gyanánt, meg kifogásokat gyártunk, meg meggyőzzük magunkat, hogy így minden oké, és egyszerűen nagyon sokat tudunk tenni, és most már nem engedhetjük meg magunknak azt a luxus, hogy ezt nem tesszük meg. Tehát az egyéni felelősségvállalásnak a szerepe az egyre inkább előtérbe kell, hogy kerüljön.
Igen, most már nem lehet homokba dugni a fejünket. Ez már attól, azzal már elkéstünk.
Hát ez sose volt hasznos.
Hát nem, abszolút. Csak hát nem mindegy, ezt is tanítani kéne az embereknek.
Hát de azért vagyunk itt, hogy beszéljünk erről, és tanítsunk. Igen, szóval az egyéni felelősségvállalás is nagyon fontos, és én abban hiszek, hogy ezek komplex problémák, és erre komplex megoldások kellenek, tehát persze kell az állami részről is, EU szinten, globális szinten hasonlók, de ugye nem várhatunk erre, erről nem a kormány, nem a, nem tudom, a Soros, meg a Brüsszel, meg nem ezek tehetnek, hanem igenis mi magunk tudunk felelősséget vállalni. Szerintem ez nagyon fontos, és lehet, hogy ez valakit megrémiz, de én mindig inkább azt mondom, hogy azt az oldalát nézzük, hogy ezzel az erő van a kezünkbe. Tehát igenis a kontroll nálunk van, és szerintem ez egy csodálatos dolog, és jó, hogyha ezzel a kontrollal mi élünk, ezzel a szupererővel.
Tetszik ez az erő, velünk van gondolat.
Jó, Ildi, neked van-e még bármi kérdésed?
Hát igazából most úgy nincs, de hát ezt igen nagyon sokat tudnék még beszélgetni, úgy érzem, erről a témáról is. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, meg tök jó volt hallani így a véleményedet. Tényleg nagyon-nagyon széles körben látsz rá így mindenre, és én tényleg köszönöm a lehetőséget, hogy itt voltál, és beszélgethettünk.
Köszönöm a meghívást. Igyekszem nem a sötét-zöld kategóriába beleragadva, szemellenzősen bólogatós kutya lenni, úgyhogy nagyon örülök, hogyha tudtam olyan szempontokat, vagy gondolatokat ébreszteni, ami kicsit így az embereknek a klímaszorongását, meg a pánikját így talán a megoldásorientált rendszer szemlélet irányába tudja elvinni. Én nagyon szívesen beszélgetek egyébként erről bárkivel, akár pszichológiai szempontból is, tehát az, hogy nekem az, hogy én zöldé váltam, az milyen mentális változásokat eszközölt, vagy nem tudom, szóval, hogy hogyan lehet kezelni ezt a nyomást, ami így annak azzal jön, hogy az ember így változtat az értékrendszerén, meg a szemléletén. És így, ha esetleg megosztjátok az e-mail címemet az emberekkel, azt megköszönöm, mert tök szívesen beszélgetek ilyen szakmai dolgokról. Nagyon szívesen kifejtem bármelyik fent említett témát is jobban, hogyha érdekel másokat. Neked köszönöm szépen is a lehetőséget, meg a meghívást, meg hogy meghallgattatok, meg örülök, hogy beszélgettünk, és nagyon érdekes szempontokat hallottam a ti részletekről is, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést és az eszmecserét.
Köszönjük szépen a beszélgetést, berakjuk majd az elérhetőségeidet a leírásba, illetve hogyha elfogadtok egy személyes ajánlást még, van egy nagyon jó podcast, az a nevük, hogy Zöld Egyenlőség, nem tudom, ezt ismered-e őket. Mindenképpen ajánlom nektek, ők is különböző témákat járnak körbe, például azt, hogy milyen a fenntartható divat, vagy a fenntartható gazdaság, a legutóbb, vagy volt olyan rész, ami a fenntartható állattartásról szólt, így az ökológiai közgazdaságtan fényében, szóval ajánlom nektek, majd ezt is berakjuk a leírásba, mert tök jó beszélgetések vannak ott is, és hát köszönjük szépen Eszti még egyszer a gondolataidat. Minket megtaláltok a Válaszd az Egyensúlyt Facebook oldalon, illetve az info@válaszdazegyensúly.hu e-mail címe. Hogyha bármilyen kérdésetek van, észrevételetek, valamivel nem értetek egyet, valamivel egyet értetek, akkor nyugodtan írjatok e-mailt, írjatok kommentet, osszátok meg a gondolataitokat, tippjeiteket, hogy beszélgessünk erről, mert ez nem egy one-man show téma, itt nem egyedül kell megoldani dolgokat, hanem közösségben, ahogy ezt hangsúlyoztuk. Szóval köszönjük szépen!
Különösen szeretem, hogyha valaki így beleköt a mondandómba, mert akkor végre van érdemi eszmecsere és szemléletbővülés.
Igen,
úgyhogy én
szóval
nagyon köszönöm a lehetőséget.
Köszönjetek, belénk nyugodtan.
Kamed bíbró.
Igen, de tényleg teljesen igazad van, mert ugye akkor tudunk előre lépni. Így van, és abból tanulunk. 2 hét múlva ismét jelentkezünk, majd egy következő adással, és addig is sziasztok.
Sziasztok!
Reméljük tetszett a Válaszd az Egyensúly podcast adása.
Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet és osszátok meg az ismerőseitekkel.